Polgárháborús helyzet Ukrajnában, a tegnapi volt az ország legvéresebb napja a Szovjetunió felbomlása óta. Csak azok utazzanak Kijevbe, akiknek haladhatatlan dolguk van ott, ezt kérte a külügyminisztérium. Magyarország a példa, rezsicsökkentésért lobbizik a Magyar Közösség pártja Szlovákiában. A híradót látják, jó estét kívánok! Polgárháború szélére sodródott Ukrajna, legalább 26 halottja és több mint 1000 sérültje van az éjszakai kijevi összecsapásoknak. Az áldozatok többségét golyó ölte meg. Kijev központja csatatérré változott. Több nyugat-ukrajnai városban lefegyverezték a rendőröket és elfoglalták a közigazgatási épületeket. A független Ukrajna története legmélyebb válságát éri át. Kiszámíthatatlan, hogy a véres események milyen fordulatot vesznek. A Védelmi Minisztérium este közölte, az ukrán hadsereg használhatja fegyvereit és korlátozhatja a forgalmat, ahogy fogalmaznak, a terrorista ellenes intézkedések keretében. És akkor nézzük mindezt részletesen. Az éjszakai kijevi összecsapások a legvéresebbek a 2,5 hónapja tartó ukrajnai zavargások történetében. A rendőrök megpróbálták kiszorítani a tüntetőket a függetlenség teréről, de a demonstrálók molotov koktélokkal visszaverték a ruhamot, és továbbra is megszállva tartják a teret. Arra számítanak, hogy ma éjszaka is folytatódnak a szabályos utcai harcok. Közben egyelőre nem tudni miért leváltották az ukrán hadsereg parancsnokát. Felkavaró felvételek következnek.
A rendőrök éjszaka teherautókkal törték át a függetlenség terén 2,5 hónapja álló barikádokat, majd páncélozott járművekkel is támadást indítottak a tüntetők ellen, akik molotov koktélokat dobtak a páncélosokra. Az egyik páncélos ki is gyulladt, majd szinte az egész függetlenség tere lángba borult. A tüntetők és a karhatalmi erők lőfegyverekkel is támadták egymást. Jól látszanak a golyónyomok ezen a hevenyészet golyóálló mellényen, amit ez a tüntető készített magának. És kamera örökített meg egy olyan pillanatot is, amikor vélhetően éles lövedék talál el egy tüntetőt, aki össze is esik. 26-an haltak meg az éjszakai összecsapásokban, demonstrálók, rendőrök és újságírók is. A sérültek száma pedig eléri az 1000-et.
Viktor Janukovics ukrán elnök éjszaka videóüzenetben szólt az ukrán nemzethez. Azt mondta, az ellenzék kísérletet tett a hatalom alkotmányellenes megszerzésére. Úgy fogalmazott, nem késő, hogy véget vessenek a véres konfliktusnak, de ahhoz az kell, hogy az ellenzéki vezetők elhatárolódjanak a radikálisoktól, és akkor majd a kormány is másképpen tárgyal velük. Vitali Klitschko ellenzéki vezető a véres összecsapások alatt találkozott ugyan Janukovics elnökkel, de nem volt miről tárgyalniuk. Nem volt megbeszélés. Az elnök nem áll szóba az ellenzékkel, csak akkor, ha minden tüntető hazamegy, mondta Klitschko. A tüntetők azt mondják, már csak akkor mennek haza, ha az elnök kiírja az előrehozott választásokat. Továbbra is megszállva tartják a függetlenség terét, és arra készülnek, hogy éjszaka ismét rohamot indítanak ellenük. Lesz még egy-két támadás. Janukovics nem adja fel egy könnyen, mondja ez az idős ukrán. Folyamatosan szedik fel a tér díszburkolatát, hogy legyen elég kövük a rendőrök ellen, és készülnek a molotov koktélok is az éjszakai összecsapáshoz. És minden bizonnyal készülődnek a rendőrök is. Ez az egység délután egy elkerített területen pihent, készen arra, hogy bármikor bevessék őket a tüntetők ellen. Az ukrán biztonsági szolgálat délután bejelentette, hogy terrorista ellenes műveletet indít az egész országban a radikális csoportok ellen, amelyek szerintük felelősek a Kijevben 26 halálos áldozatot követelő erőszak kiújulásáért.
Az összecsapások miatt csak az utazon Ukrajnába, akinek feltétlenül szükséges, a fokozott kockázatú országok közé sorolta a szomszédos államot a külügyminisztérium. A Kijevben élő 7-800 magyar egyelőre nincs veszélyben, de dolgozni, közlekedni, kommunikálni ők is csak nehezen tudnak.
Akkor sörétes kából lőttek az emberekre. Vannak itt mindenféle, amit a Berkut használt, mindenféle gránát.
Az utcáról szedte össze ezeket a lőszermaradványokat Szakó István. A férfi október óta él Kijevben, az interneten sikerült elérnünk. Irodája a függetlenség terén volt. Kedden még ott dolgozott, éjjel azonban gránátot dobtak az épületre. Azt mondja, nem félnek az eseményektől, ő többször is járt a centrumban, ameddig lehetett.
Mindenki megy, folyamatosan vannak a téren, vagy voltak a téren, Most nem tudom, mert ma nem voltam benne, mert teljesen körbe van zárva minden, metró le van állítva, buszok is le vannak állítva, nem lehet bemenni. Nem lehet megközelíteni, pedig az irodába be akartam menni.
És nem csak megközelíteni nem lehet a belvárost, de akadozik a telekommunikáció is. Ezért ilyen rossz minőségű a Vas Tiborral készült interjúnk is.
Az internet kapcsolatot is korlátozzák. A belvárosban, tehát közvetlenül az események színhelyén nagyon rossz a kapcsolat, telefonkapcsolat, mobilkapcsolat, mindent lényegében próbálnak leállítani, illetve korlátozni.
A kialakult helyzet miatt Ukrajna egész területét a fokozott biztonsági kockázatot rejtő térségek kategóriájába soroltuk át.
A külügyminisztérium polgárháború közelinek értékeli a helyzetet, és nem kizárt a rendkívüli állapot elrendelése sem. A tárca adatai szerint Kijevben 7-800 magyar állampolgár él, egyelőre nem tudnak bajba jutott magyarról. A minisztérium azt kéri, aki teheti, halassza el ukrajnai utazását, a konzuli szolgálat elérhetőségei nélkül pedig az se induljon útnak, akinek nagyon muszáj.
Csak azok menjenek, akiknek tényleg halaszhatatlan ügyük van Kijevben. Kijeven belül pedig a függetlenség terét, az Európa teret, valamint a Kressátyik utat kerüljék el a magyar állampolgárok, valamint ezeknek a közterületeknek lehetőleg az egy kilométeres körzetét is.
A bevándorlási hivatal egyelőre nem számít arra, hogy tömegesen érkezzenek menedékkérők az országba, de felkészültek egy ilyen helyzetre is.
A Magyarország teljesíteni fogja a nemzetközi jogi normákban vállalt kötelezettségeit, emellett a humanitárius kötelezettségeit, és megfelelő módon be fogja fogadni, és védelmet fog nyújtani mindazoknak, akik erre rászorulnak.
Az első magyar gyorssegély már meg is érkezett Ukrajnába. Az Ökumenikus Segélyszervezet a Kijevben átmeneti kórházat létrehozó Szent Mihály székesegyháznak küldött segítséget.
Első körben 500 000 forintot ajánlottunk fel, ebből kötszereket és gyógyszereket tudnak vásárolni, és hát a fejleményeknek a függvényében készek vagyunk arra, hogy további segítséggel is éljünk.
A fegyveres összecsapások az ukrán-magyar határon egyelőre nem okoztak fennakadást. A nagykövetség szerint nem igényeltek többen vízumot se.
Nyugat-Ukrajna több nagyvárosában is sok ezres tüntetések voltak. Lembergben a kormányellenes tüntetők betörtek a helyi közigazgatás épületébe. Autókat gyújtottak fel és kikiáltották a politikai autonómiát. Ungváron a demonstrálók elfoglalták a megyei államigazgatási épületet. A kárpátaljai rendőrség nem lépett közbe, békés hatalomátvételről beszélnek.
A nyugat-ukrajnai Lembergben 5000 tüntető rohamozta meg a közigazgatás, az ügyészség és a rendőrség épületeit. Sok irodát feltörtek, kidobálták a berendezést, az utcákon pedig autókat gyújtottak fel. A lembergi kaszárnyában lefegyverezték a katonákat, akik felemelt kézzel távozhattak, miután átadták felszereléseiket. A tüntetők a zsákmányolt fegyverekkel valószínűleg a fővárosba indultak. A kaszárnya ki is gyulladt, mert molotov koktélokat is dobtak az épületbe. A tüntetők az ügyészség épületébe is bejutottak. A maszkot viselő fiatalok hatalmas tüzet raktak az ablakon kiszórt iratokból. Hasonló tüntetések voltak Ivano-Frankivskban és Ternopilban is. A kárpátaljai Ungváron már reggel több ezer diák vonult az utcára. Körülvették a megyei közigazgatási hivatalt. Előbb rugdosták az ajtaját, majd betörték és bezúzták az ablakokat is. Ezután az egész épületet elfoglalták. A rendőrség kivonult az épületből, ezt a tüntetők megtapsolták. A megyei közigazgatási hivatal élére a tüntetők egy parancsnokot is választottak. Lezártuk a hivatal irodáit, oda senki sem mehet be. Egyelőre semmilyen provokáció nem történt. Mi mindössze a néphatalmat állítjuk helyre, mondta a közfelkiáltással megválasztott új vezető. A közigazgatási hivatal épületében délutánra szinte csak egyetemisták maradtak.
Így néz ki a megyei közigazgatási hivatal épülete Ungváron belülről. A háta mögött gumiabroncsok, radiátorok, padok és bútorok vannak. Ezekkel barikádozták el a tüntetők magukat. Az épületben önkéntes konyha is működik a demonstrálók részére, akik azt mondják egyébként, hogy mindaddig nem mennek el az épületből, amíg Janukovics elnök le nem mond a hatalomról.
Az épületfoglalók azt ígérik, hogy megőrzik a rendet az épületben, és azt, hogy a következő napokban a dolgozókat is beengedik majd a megyei közigazgatási hivatalba.
Elítélte az ukrajnai eseményeket a francia elnök és a német kancellár. Megerősítették, hogy az elkövetőket szankciókkal sújtják majd. David Cameron, brit miniszterelnök, megfenyegette az ukrán államfőt. Azt mondta, számonkérés vár az erőszak felelőseire. Az Egyesült Államok érvénytelenítette több ukrán tisztségviselő vízumát. Az Európai Unió célzott intézkedésekkel reagál az ukrajnai helyzetre, közölte az Európa Tanács elnöke. Herman Van Rompuy pénzügyi szankciókat és vízumkorlátozást tart elképzelhetőnek. Megbékélésre szólította fel az Ukrajnában szemben álló feleket Ferenc pápa, aki imádkozik az erőszak áldozataiért, családjaikért és a sebesültekért. Moszkvában ugyanakkor államcsínykísérletnek tartják mindazt, ami Ukrajnában történik. Az unió tagállamainak külügyminiszterei holnap rendkívüli ülést tartanak. A téma az lesz, milyen szankciókat vezessenek be Ukrajna ellen. Brüsszelben van tudósítunk, Baracka Eszter. Szervusz Eszter, mire lehet számítani, mit lép az Európai Unió?
Jó estét kívánok! Hát az EU álláspontja eddig az volt, hogy akkor lehet szó szankciókról, hogyha romlik a helyzet. Most ez történt, az ukrajnai vérfürdő legalábbis a nyilatkozatok szerint elérte azt az ingerküszöböt, ami az EU-ban a beavatkozáshoz szükséges. Ez természetesen nem mehet automatikusan, egyelőre annyit tudunk biztosan, hogy holnap délután összeülnek a külügyminiszterek, megvitatják a szankciók lehetőségét és azt, hogy kire terjedjen ki. Egyébként háromféle szankcióról beszélnek, konkrét személyek beutazási tilalmáról, vagyonbefagyasztásról, és olyan eszközök ukrajnai export tilalmáról, amelyeket a tömegosztatáshoz szoktak használni, például gumibotokat vagy vízágyukat. Azt mondják egyébként itt Brüsszelben, hogy a szankciók, hogyha kiterjesztik rájuk, akkor az ukrán gazdasági és politikai elitet nagyon fájdalmasan érinthetik. Nekik ugyanis legtöbbjüknek bankszámlájuk van Nyugat-Európában, sőt nem csak az, hanem nagyon sokan közülük kettős állampolgárok, a gyerekeik pedig itt járnak iskolába.
Baracka Eszter, köszönjük szépen! Megtárgyalta és az országgyűlés elé terjesztette a kormány a paksi atomerőmű fejlesztés finanszírozására kötött magyar-orosz hitelmegállapodást. A kormány szóvivő a távirati irodának azt mondta, az egyességben szerepel a mindenkori előtörlesztés lehetősége, és egyértelmű magyarországi kontrollt jelent, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium hagyja jóvá a kifizetéseket. Giró Szász András megjegyezte, a számítások szerint a paksi beruházás 1%-os GDP növekedést eredményez, több mint 9000 embernek ad munkát, és nem veszélyezteti az államadósság csökkenő pályáját. A világ egyik legnagyobb energetikai vállalatával, a francia Areva vezetőivel tárgyalt egy éve titokban Mesterházy Attila, írta meg az mno.hu. A lap úgy tudja, a budapesti találkozón a franciák a paksi bővítésről akartak információkat szerezni, emellett saját nukleáris technológiájukat ajánlották a politikai és gazdasági döntéshozók figyelmébe. Mesterházy Attila a híradó kérdésére elismerte, hogy találkozott a francia cég vezetőivel, azt mondta, a befektetési lehetőségekről tárgyaltak.
Paksról tárgyalt titokban Mesterházy az atomóriással. Ezzel a címmel jelent meg cikk a Magyar Nemzet Online-on. Az internetes hírportál szerint az MSZP elnöke tavaly februárban egy belvárosi szállodában találkozott titokban az atomreaktorokat építő francia Areva cég vezetőivel. Az MNO információi szerint a cégóriás a paksi bővítésről akart információkat szerezni, valamint politikai és gazdasági döntéshozók meggyőzésével egyengetni saját nukleáris technológiája előtt az utat Pakson. A francia cég piacvezető nukleáris energetika terén a világon. Foglalkozik uránbányászattal, atomerőmű építéssel és üzemeltetéssel, valamint nukleáris hulladék feldolgozásával. A Magyar Nemzet úgy tudja, a tavalyi találkozón nem csak Mesterházy Attila volt ott a szocialisták közül, hanem Józsa István is, aki korábban résztulajdonos volt egy olyan cégben, ami több mint 6 milliárd forintnyi megbízást kapott 2000 és 2010 között a paksi atomerőműtől. Mesterházy Attila a híradó kérdésére elismerte, hogy találkozott a francia óriás cég vezetőivel, és befektetésekről tárgyaltak.
Én találkoztam az Areva vezetőivel, mindenféleképpen minden olyan cégvezetővel szívesen találkozok, legyen ez francia, német, bármilyen olyan befektető, akik fontosnak tartják a magyarországi befektetéseket.
Nem tudtam erről a találkozóról.
A Mesterházy Attilával szövetséges atomenergia ellenes párbeszéd Magyarországért párt társelnöke Jávor Benedek nem tudott a találkozóról. Ezt azzal magyarázta, hogy tavaly februárban még nem voltak szövetségesek.
Amikor ez a találkozó lefolyt, ismereteim szerint még, de azt hiszem az önök ismeretei szerint még nem volt együttműködés, szoros együttműködés az MSZP és a PM között, tehát nem tájékoztattak erről a találkozóról, talán nem meglepő módon, nem tudom, hogy ki volt ott a találkozón, én nem voltam ott.
Jávor Benedek azt mondta, felelős vezetőként viselkedett, és jól tette Mesterházy Attila, hogy találkozott a franciákkal, ugyanis szerinte ennek a cégnek is esélye lehetett volna a paksi beruházás elvégzésére. Az MNO arról is ír, hogy a francia cég tevékenysége nem feltétlenül problémamentes. Felidézik, hogy az Areva 2003-ban kezdett építeni egy új atomreaktort Finnországban. A blokkok befejezésével azonban a cég 5 éve csúszik. A tervezett költségek duplájánál tartanak, és az építkezésen eddig több mint 3000 hibát találtak. Az MNO arra is emlékeztet, hogy a cég nem ismeretlen Magyarországon sem. Tisztességtelen piaci gyakorlat kartellezés miatt több alkalommal súlyos bírságot szabott ki rá az Európai Bíróság és a Magyar Versenyhivatal is. És az Areva neve felmerült a 2003-as paksi üzemzavar kapcsán is. A Népszabadság egy 2006-os cikkében a hibában ludasnak nevezi a francia céget.
Kívülről támogatja az ellenzéki szövetséget Bokros Lajos pártja. Az Összefogás és a Modern Magyarország mozgalom megállapodását Mesterházy Attila az MSZP elnöke, a szövetség miniszterelnök jelöltje, és Bokros Lajos volt pénzügyminiszter írta alá. Mesterházy Attila ugyan kizárta, hogy együttműködésüknek hatása lenne a baloldali pártszövetség gazdaságpolitikájára. A volt pénzügyminiszter azonban azt mondta, van közös programjuk.
Egy közös, 4 pontos megállapodást írt alá Mesterházy Attila és Bokros Lajos. A kamerák kedvéért pedig hosszan fogtak kezet egymással.
Menjek közelebb?
Igen, így megfelelő közösen.
Menjek közelebb, tessék.
Így.
Bokros Lajos pártja, a Modern Magyarországért mozgalom is a baloldali pártszövetséget támogatja a kampányban. Bokros Lajos szerint cserébe nem kértek semmit.
Nem kértünk, és nem is kaptunk sem listás helyeket, sem egyéni választókerületi jelöltségeket.
Bokros Lajos a Horn kormány pénzügyminisztere volt 1995 és 96 között. Többször belépett és többször ki is lépett az MSZP-ből.
Az első intézkedés az...
Az úgynevezett Bokros csomagról ismerik a legtöbben, amit 2 héttel azután vezetett be, hogy pénzügyminiszter lett.
Tandíjat vezetünk be a felsőoktatási intézményeknél.
Felsőoktatási tandíjat vezettek be, drasztikusan leértékelték a forintot, szigorítottak a családi pótlék rendszerén, vámpótlékot vezettek be és növelték a fogyasztási adókat. A nemzetközi pénzügyi szervezetek és a befektetők akkor üdvözölték az intézkedéseket. Magyarországon viszont az emberek tüntettek a megszorítások ellen.
Fejlődési pályára állította a magyar gazdaságot.
Mesterházy Attila most azt mondta, országmentő csomag volt a Bokros csomag.
Egy olyan országmentő csomag volt, amelyik nélkülözhetetlen és szükséges volt ahhoz, hogy Magyarország fejlődési pályára állhasson.
Mesterházy Attila kizárta, hogy a Bokros Lajossal való együttműködés hatással lenne a baloldali pártszövetség gazdaságpolitikájára.
Az Összefogás pártjainak a gazdasági programja készen áll, készen van most már több hónapja, és ezeket a programpontokat összefésültük, így az ilyen típusú szakmapolitikai kérdésekre nem terjed ki ez a megállapodás.
Bokros Lajos viszont fontosnak tartotta kiegészíteni Mesterházy Attilát, és azt mondta, van közös gazdaságpolitikai programpontjuk. Úgy fogalmazott, a 4 pontos megállapodás egyik része éppen a közös gazdaságpolitikai célokról szól.
Nem tudom megállni, hogy mielőtt az ön kérdésére válaszoljak, ne tegyek hozzá 2 mondatot ahhoz, hogy a gazdaságpolitikai alapvetés tekintetében van-e közös program, morzsa, szilánk, elem. Van. A 3. pont a következőképpen hangzik. Ésszerű, szakszerű, stabil, kiszámítható és becsületes gazdaságpolitikával visszaszerezzük a vállalkozók és a befektetők bizalmát.
Bokros Lajos szerint a megállapodással egyfajta erkölcsi kényszer zubbonyt húztak a baloldali pártokra, így azok vállalták, hogy végrehajtják a közös programpontokat. Mindig is a teljes körű összefogást javasoltam, ezt nyilatkozta az Origónak Gyurcsány Ferenc, miután januárban pártja is csatlakozott a baloldali összefogáshoz. Akkor azt mondta, jeleztem is Attilának és Gordonnak, hogy ebbe szerintem beletartozik rajtunk kívül Fodor Gábor, Kunce Gábor, Bokros Lajos is.
Korábban Gyurcsány Ferenc javasolta a MOMA bevonását az összefogásba.
Mesterházi Attilától azt kérdezték, Gyurcsány Ferenc nyomására állapodott-e meg Bokros Lajossal?
Nem.
Bokros Lajos a megállapodás után azt mondta, sok mindenben nem ért egyet szövetségeseivel, és azt mondta, nem értenek egyet azzal a jelentős mértékű korrupcióval sem, amely szerinte megágyazott a baloldal 2010-es bukásának.
A KDNP közleményében úgy reagált Bokros Lajos csatlakozására, hogy egy újabb kétes hírű politikus csatlakozott a Gyurcsány koalícióhoz. Balla György, a Fidesz parlamenti képviselője pedig azt mondta, összefogtak a nagy megszorítók. A politikus szerint nem csak a szereplők, de a program is ugyanaz, mert a Gyurcsány koalíció minden egyes tagja megszorítást akar. A Jobbik a létbiztonság elérését, a több jól fizető munkahely megteremtését, valamint a magyar termelői szektor talpra állítását tartja a legfontosabb gazdaságpolitikai feladatának. Volner János, az ellenzéki párt frakció vezető helyettese úgy fogalmazott, a rendszerváltás óta eltelt 24 évben elveszett 1 millió munkahely, leépült a magyar mezőgazdaság, és szinte teljesen megszűnt a magyar ipar, a politikus hozzátette, a Jobbik kormányra kerülése esetén több lépést is tervez ennek a helyzetnek a megváltoztatására. Az LMP szerint a kormány nem teljesítette a munkahelyteremtési ígéreteit, miközben csökkent a valódi állások száma, csökkent a munkanélkülieknek nyújtott segítség is. Szél Bernadett, a párt társelnöke azt mondta, miközben a kabinet sikerként könyveli el a közmunkások számának növekedését, az LMP zsákutcának tartja ezt a foglalkoztatási formát. Magyar mintára rezsicsökkentést javasol Szlovákiában a Magyar Közösség pártja, jelentette be a párt alelnöke. Farkas István a szlovák energiaárak alakulásáról készült felmérések eredményeire hivatkozva azt mondta, Szlovákia polgárai szinte a legtöbbet fizetik az energiáért az Európai Unióban. A vállalkozók és a cégek által fizetett energiaárak is az európai élvonalban vannak. Farkas Iván hozzátette, eddig hiába várták, hogy a Fico kormány csökkenti az energiaárakat, ezért most felszólítják a kabinetet, hogy csökkentse az áram és a gáz árát Szlovákiában.
Hasonlóan Magyarországhoz, ha itt törvényel szabályoznánk az árakat, akkor természetesen megoldható lenne legislatív keretek között ez a lépés. Mi azt állítjuk, hogy az energiaárak csökkentése Szlovákiában időszerű és indokolt.
104 év után először nyílik arra lehetőség, hogy az összmagyarság közösen válasszon, mondta a Magyarországgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnöke Csík Kozmáson. Hídvégi Balázs úgy fogalmazott, az erdélyi magyaroknak érdeke, hogy a jelenlegi romániai politikai helyzetben figyelemreméltó erőt és önszerveződést mutasson fel. Ezt megtehetik már a május 25-i európai parlamenti választások előtt is azzal, hogy részt vesznek a magyarországi választásokon. A politikus azt mondta, az április 6-i voksolás egyben az összmagyarságot erősítő próba is lesz.
A közös döntésre ad lehetőséget arra, hogy minden magyar beleszóljon abba, hogy Magyarország és a magyar nemzet hajója merre menjen tovább. Ilyen értelemben ez egy első alkalom most itt tavasszal. Én nagyon remélem, hogy egy közös sikerélmény lesz.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek Bobák Róberttől, aztán az időjárás jelentés. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!